Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Remélem, sikerült a sötétítés. Ez nem a művészettörténetnek a törekvéseit fejezi ki, hanem egy megállapodás eredménye, hogy a tisztelt tévések is kapjanak valami fényt, mi viszont annyi fényt veszíthessünk, hogy a képeket valamennyire lehessen élvezni. Most már csak egy szükséges, hogy ezek a képek hasonlítsanak azokhoz a diapozitívekhez, amiket használni szoktunk. Ez egy nagyon régi, elavult technika, csak higgyék el, hogy biztosabb, mint amit a digitális technikával el lehet követni. Ez az előadás az emlékről. A művészettörténet egyik legfontosabb alapfogalmáról szól, mert az emlékfogalom mint egy magába sűríti tudományunk egész problematikáját, s egyben jól jellemzi sajátos szempontjait. Az emlékek a művészettörténet tárgyai és forrásai. De a művészettörténete nem egyszerűen ezek felsorolása, például időrendbe szedett listája, bár az emlékek időbeli egymás utánja is érzékelhetővé teszi a művészet történeti változásait, már kiválasztásuk, vagyis az az ítélet, amellyel műalkotásokként ismerjük el őket, feltételezi, hogy előzetes fogalmunk van a művészet miben létéről. Ebben az értelemben emlék az, amit aktuális művészetfelfogásunk és tudományos koncepciónk szerint annak tekintünk. Mint ahogy művészet is az, amit művész, annak elfogadunk. Én megkíséreltem ezt az egész problémakört egy kis vázlatban összefoglalni. Ennek a vázlatnak a sajátossága az, hogy az alsó és a felső sorban ugyanazt látjuk. Azt a két forrását a művészetről való elképzeléseinknek, a kortársaink művészeti tevékenységéből levont tapasztalatot, illetve a régi műalkotások, a múltból maradt műalkotások ismeretét, ami egyesül a művészet fogalmunkban, amit hát tulajdonképpen legjobban az ízlés fogalmával közelíthetünk meg. Itt ebben a táblázatban ez azért szerepel kétszer, mert tulajdonképpen annak az egész folyamatnak a során, aminek az alapján kiválasztunk magunknak egy műalkotást, és azt elfogadjuk, mint múltbeli művészettörténeti emléket, majd beépítjük a művészettörténetbe, tulajdonképpen ugyanoda jutunk vissza, ahonnan elindultunk. Csak mennyivel gazdagabban, mennyivel árnyaltabban, minden egyes ilyen emlékkel kapcsolatos tapasztalat, minden egyes kirándulás, minden egyes múzeumlátogatás, művészettörténeti ismereteinket és a művészet területén való eligazodásunkat fogja fejleszteni. És nem csak ez ilyen körkörös folyamat, hanem ugyanezt a problémát érzékeljük az értelmezés és a műalkotás kérdésében is. Nincs olyan műalkotás, amit abban a pillanatban, amikor megpillantjuk, elfogadjuk műalkotásnak, ne értelmeznénk is rögtön, és ezután visszahat. De ezekről majd még lesz szó. Mai művészettörténet szavunk olyan idegen nyelvű kifejezések, amilyen a németben a Kunstgeschichte, franciában Histoire de l'art, angolban History of Art, vagy History of Art and Architecture, angolban gyakran az építészetet külön művészeti ágnak tekintik. Ezeknek a fordításából ered, amelyek azt jelentik, hogy a művészet története. A kifejezés egyszerre jelenti a tudomány tárgyát és magát, azt a tudomány területet, amely ezzel foglalkozik. Lényeges, hogy mindkét szó a mai nyelvhasználatban egyes számban áll. Nem különféle művészetekről, hanem a művészetről, mint olyanról, és annak folyamatos történetéről van szó. Ilyen felfogásban először Johann Joachim Winckelmann adott ki könyvet, 1764-ben az Ókori művészet története címmel. Hol találkozhatunk most már ezzel az általában vett művészettel, és hogyan ismerhetjük meg a történetét? A valóságban a szemlélőnek mindig egyes művekkel van dolga, de szolgálhatnak ezek a tárgyak arra is, hogy mint csepp a tengert a bensőséges szemlélet számára a művészetet, mint olyant jelenítsék meg. de az egyes számban elgondolt. A szemléletesség sajátos birodalmát megjelenítő művészetnek a képzete korábban ismeretlen volt, csak az újkor kezdetén fokozatosan alakult ki, és vált általános fogalommá az európai kultúrában. Műalkotások, mióta ember létezik, mindig is készültek. De csak néhány évszázada tekintjük úgy őket, mint amelyek külön, öntörvényű világot teremtenek. Hans Belting, napjaink egyik leghíresebb, legjelentősebb német művészettörténésze joggal mondja, hogy a képkorát csak a 16. század óta váltotta fel a művészetkora. Tehát képet használtak az emberek, képeket tiszteltek, de nem elsősorban, mint egy művészeti szférának az elemét. A művészettörténet részben a műtermek, részben a műgyűjtemények környékén, és mindenek előtt az úgynevezett műértők, műkedvelők tevékenységéhez kapcsolódva született meg. Egyesek szerint a művészettörténet mindmáig a dilettantizmus éles gyermeke, ha nem maga a dilettantizmus. A dilettáns azonban a művészettörténész számára nem szidalom szóként hangzik, hanem, mint a viccben, arra utal, hogy legalább szereti a tárgyát, és éppen ez a tárgy szeretet, a tárgy iránti érdeklődés az, ami meg is szülte ezt a tevékenységet. A dilettánsok, vagy amatőrök, ezek a humanisztikusan képzett szakértők nem voltak művészek, de rendre kapcsolatban álltak művészekkel, ha nem maguk is gyűjtők voltak, akkor tanácsokat adtak a gyűjtőknek, és élénk irodalmi kritikai tevékenységet folytattak általában nagyuraknak a szolgálatában. Ez az udvari szolgálat azóta is jellemző a művészettörténészekre. A művészek gyakorlati szempontjaitól és a mecénások szolgálatától eltávolodva a 18.-19. század folyamán ebből a sajátos köztes szerepből dolgozta ki a művészettörténész önállóságát, vált a művészettörténet történettudománnyá, és alakította ki a különböző szakirodalmi műfajoknak sajátos struktúráját. A fejlett Európában csak a 18.-19. század fordulójára jöttek létre, illetve szilárdultak meg a tudomány művelésének olyan alapvető intézményei, mint a nyilvános műgyűjtemények, a múzeumok, méghozzá a művészeti múzeumok, illetve a műemlékvédelem hivatalai, meg a nyilvános egyetemi oktatás. A műértés alapja az alkotó művész kezejárásának, kifejezésmódjának közeli ismerete és nagyra becsülése, amihez a mester szellemi munkájának értékelése is szervesen hozzá kapcsolódik. Tulajdonképpen a modern művész fogalom azt jelenti, hogy a mester értelmiségiként számíthat megbecsülésre, és nem egyszerűen csak ügyes kézművesként. Csak a sokféle tárgyat egyesítő műgyűjtemények közelében, a sokféle rokonforma összehasonlításával, a különbségek számbavételével lehetett szert tenni arra a tapasztalatra, hogy nem csak egyes művészeknek van sajátos és felismerhető munkamódjuk, modoruk, stílusuk, hanem egymást követő történelmi koroknak is. A reneszánsz óta elterjedt éremgyűjteményekben például nem csak régi uralkodók képeit lehetett időrendbe szedni, hanem jól lehetett tanulmányozni különböző korok ábrázolási jellegzetességeit is. E napi rutinból fokozatosan fejlődött ki a tudományos művészettörténet szisztematikus összehasonlító gyakorlata, amely így módon keresi a művészetnek azt az általános jellegét, amelyet az irodalmi kifejezésmód mintájára a 17. század óta általában stílusnak nevezünk. Ahhoz azonban, hogy roppant heterogén tárgyak egy nagyon speciális szempontból egymással összevethetővé váljanak, bizonyos formai redukcióra volt szükség, olyan közös nevezőre kellett hozni őket, amely épp a stiláris különbségeket tette szembetűnővé. Mivel a reneszánsz humanista műértői szerint a rajz volt a közös nevező a különböző művészeti ágak között, úgy fejezték ki magukat, hogy valamennyi művészeti ágnak, ezek lányok, mert nőneműek az olasz nyelvben, az apja a rajz. Tehát mivel a rajz volt a közös nevező, az összehasonlító tanulmányok legfontosabb médiumává igen hamar a grafikai reprodukciók váltak. Ezt a szerepüket őrizték még a 19. században is. A 19. század második felének legnagyobb német művészettörténészét, akiről Romsics professzor előadásában két héttel ezelőtt történész nagyságának az emlegetésével hallhattunk, a művelődés történet nagy korszakainak mesteri ábrázolásáról ismert Jakob Burckhardtot 1878-ban, nagyon korán lefényképezték, amint a bázeli Münsterplatzon át siet egyetemi előadására. A tudós hóna alatt nagy mappájában viszi órájának anyagát, nyilván metszeteket és rajzokat, fényképet még nem nagyon. Hasonló kiegyenlítő, információ közvetítő szerepet játszottak a szobormásolatok is. Az előkelő gipszöntvény gyűjteményei Itálián kívül is lehetővé tették az egyenként nehezen hozzáférhető antik emlékek tanulmányozását. E gyűjtemények jelentőségét fokozta, hogy az antik művek normaként érvényesültek az akadémiai művészeti oktatásban. A 19. században azonban már későbbi korok szobrainak másolatait is magukba foglaló, nagy összehasonlító gyűjtemények keletkeztek, amilyen Párizsban a szobrászat történetének összehasonlító gyűjteménye a 19. század végén. Ilyet rendeztek be 1904-es megnyitása idején a Budapesti Szépművészeti Múzeumban is. Sajnos e becses gyűjtemény a II. Világháború óta hozzáférhetetlen, sorsa ma is tisztázatlan, előbb-utóbb sajnos valószínűleg ki fogják hajítani. A fényképezés elterjedésével hamarosan a fotó, illetve az oktatásban a diapozitív vette át a grafikai reprodukciók és a szobormásolatok korábbi szerepét, s vált mind a formai összevetések, mind a tematikai kutatások legfontosabb hordozójává és eszközévé. A baloldali egy jellegzetes tematikai sort jelent, amit a nagy művészettörténész, az ikonológia atya Ebbe Warburg állított össze, a jobboldali pedig egy szívemnek különösen kedves összeállítás, egy század elejé diapozitív az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténeti tanszékének a gyűjteményéről, amely a prágai Szent György szobor lehetséges formai előzményeit ábrázolta egy nagy diapozitív. Sajnos ezeket a nagy diákat ma már egyszerűen nem tudjuk vetíteni, pedig sok nagy tökéletesebb nem készült azóta sem. Az általában vett művészet történeti kutatása ma is elképzelhetetlen a fénykép, illetve a fényképet felváltó digitális képhordozók nélkül. Itt egy olyan képet látunk, baloldalt egy mikrofisnek a képét, azzal a 96 képkockával, amelyet egy olyan fajta eszközzel a mikrofilmolvasóval lehet működtetni, amit a jobboldali képen baloldalt látunk. És itt rögtön a reprodukciós technika három generációját látjuk. Gipszmásolatot, a mikrofist, illetve a CD-ROM olvasónak a képét is. Ezek a tények az, hogy képben, rajzban, fényképben él a művészet, rávilágít arra a mély összefüggésre, ami a művészet egyetemességétől való egyetemességéről való modern beszédmód és a reprodukciós technikák térfódítása között kezdettől fogva megfigyelhető. Azt mondhatnánk, a művészet általában a reprodukció közegében él. Mi magunk a művészetet általában nem szoktuk átélni. Említettük, hogy az első mai értelemben is művészettörténeti munka Johann Joachim Winckelmann nevéhez fűződik. Ő azért is joggal tekinthető a tudomány megalapítójának, mert nála jelenik meg először a művészeti emlék fogalma a mai értelemben. Példaként idézzük ide a Laokoon csoportot, melyben Winckelmann annak az eszményi teljességnek a képét látta, melyet a kedvező természeti és éghajlati viszonyok, valamint az erkölcsök és nevelési szokások eredményeként történelmi fejlődésének tetőpontján alakított ki a görögség. E mű stílusa egy meghatározott népé, nemzeté, ahogyan ő fejezte ki magát, és e közösség történetében meghatározott történelmi korhoz, ugyancsak az ő kifejezése szerint évszázadhoz tartozik, annyiban emlék, amennyiben bennünket egy olyan emberi és világállapotra emlékeztet, amely régóta a történelmi múlté, de amely Winckelmann meggyőződése szerint mégis örök eszményként lebeg a modern ember szemei előtt. Így írt a Laokoon csoportról: a jó sors, amely még pusztulásukban is óvta a művészeteket, az egész világ csodájára megőrzött egy művet ebből a korból. Eddig Winckelmann szavai voltak. Itteni szempontunkból mellékes, hogy Winckelmann tévesen úgy vélte, hogy a szobor Nagy Sándor korának emlékét őrzi. Fontosabb, hogy mint múltbéli műalkotás, azzal, hogy közvetlenül átélhetővé teszi az elveszett ideált, történelmi tapasztalatot közvetít. A szobor részleteintett megfigyeléseit Winckelmann egy évtizeden át csiszolta az 1764-ben kiadott végső változatig, ahol így írt: homloka alatt, mint egy ponton a fájdalom és az ellenállás között zajló küzdelem van egyesítve, nagy bölcsességgel megmintázva. Amit a Laokoon szemlélése közben tapasztalunk, átélünk, az Winckelmann szerint az ókori művészet nemes egyszerűsége és csöndes nagysága. Kiegyensúlyozottságában a görögség ideális szépsége a legmagasabb szinten valósult meg. Winckelmann a műalkotások értelmezését az allegória egyfajtájának tekintette, mert úgy tekintett a művészi formára, mint ami többet követel, mint a puszta, közvetlen szemlélést. Már 1755-ben, mielőtt még Itáliában járt volna, még Dresdában így írt, idézem: az ecset, amelyet a művész használ, az értelembe legyen mártva. Többet kell hagynia a gondolkodás számára, mint amennyit a szemnek megmutat, és ezt a művész akkor fogja elérni, ha megtanulja, hogy gondolatait az allegóriákba ne elrejtse, hanem beléjük öltöztesse. Eddig a Winckelmann idézett. A szobor tehát azzal válik emlékké, hogy nem csak gyönyörködtet, hanem tanít is. Annak az alapelvnek érvényén, hogy az emlék a szemléletében közvetlenül átélhető eszmékkel is történelmi tapasztalatokat közvetít, nem változtat az, hogy Winckelmann értelmezéséből ma már alig valami nevezhető érvényesnek. Már kritikus szellemű kortársai is mindenek előtt az esztétika nagy megalapítója Lessing rámutattak arra, hogy amit Winckelmann az emelkedett görög szellem kifejezésének nézett, az inkább a képzőművészetek sajátos formálási törvényszerűségeiből következik. Többen vélték úgy, hogy a Laokoon szobor kevésbé a nemes lélek kiegyensúlyozott szenvedését, mint inkább a kínhalál drámai kifejezését, a naturalisztikus eszközökkel ábrázolt borzalmat inkább, mint a nemes ideált jeleníti meg. Ezt a felfogást igazolta a szoborhoz tartozó eredeti kartöredék megtalálása is 1904-ben. Ma a Vatikáni Múzeumban, mint ezt előbb láttuk, két Laokoon szobor áll, a hamis, de Winckelmann által még érvényesnek tekintett szabályos mértani idomba foglalt rekonstrukció, és az a másik, amelyen az apa jobb karja be van hajlítva, és amelyet ma az eredetihez közel állóbbnak tartanak. A szabar valójában nem is Nagy Sándor korából való, hanem Tiberius császár uralkodása idején, tehát Krisztus előtt, tehát Tiberius császár uralkodása idején, Krisztus után 140 körül készített római márvány másolata egy Pergamonból származó bronz eredetinek. A mai kutatás kiderítette, hogy a hármas szoborcsoport csak a 18. századi klasszicista ízlés számára látszott az örök-görög ideál megtestesülésének. Valójában egy nagyon is pillanatnyi politikai helyzet, a Krisztus előtti első század egy kiélezett világpolitikai helyzete, a római birodalom görög világbeli terjeszkedésének helyzete alkalmi termékéről van szó, amely az ókori pergamoni állam élethalál küzdelmeinek aktuális mondani valóit fejezte ki a trójai történet elemeinek segítségével, úgy, mint ennek a korszaknak más pergamoni művei és a Dirké bűnhődését ábrázoló Farnese Bikaként nevezett nápolyi szoborcsoport, vagy a pergamoni oltár a Berlini Múzeumban. Ma egészen másra is emlékeztet tehát, mint aminek Winckelmann tekintette, így hát a nem csak értelmezésében, de alakjában is változó Laokoon szobor sorsa a modern emlékfogalom változandóságának jellegzetes példája. Winckelmann az ókori művészet történetében azt feltételezte, hogy a stílusfejlődésnek a görögöknél megfigyelt szakaszai minden népnél hasonlóan alakulnak. Ahhoz azonban, hogy e megfontolás alapján más népek történelmének emlékeit is bevonják a művészet egyetemes történetébe, le kellett küzdeni a winckelmanni koncepció legfontosabb elvi akadályát, azt, hogy a görög művészet eszményi formáit egyben a szépség egyetemes abszolút normájának kötelező mércéjének is kelljen tekinteni. Ez a feladat a fiatal Goethére várt, aki 1722-ben rövid, szenvedélyes írásban dicsőítette a Strasburgi katedrális, a Münster gotikus homlokzatát. Így nézett ki abban az időben Goethe, és itt látjuk jobb oldalt azt az ábrát, amely tulajdonképpen az építészet szerves kezdeteinek és jellegének az elméletét illusztrálja. Egy Marc-Antoine Laugier nevű francia szerző művéhez készült ez bevezetésként, és ezt a szerzőt neve nélkül, ő az, akit új francia filozófusnak nevez Goethe. Goethe mindenek előtt ő ellen fordult igen hevesen, abban a szövegben, amit itt látunk. Eddig a gotikus jelző barbár, a klasszikus hagyománnyal és normával ellenkező művészetet jelölt. Goethe elfogadja az ellentétet, de öntudatosan a másik oldalra áll. Nem véletlenül adja írásának a német építészetről címet, és kezdeményezi, hogy a lekicsinylő gotikus helyet mostantól ónémetnek nevezzék, a Münster homlokzatának stílusát Goethe, tehát nem mentséget, hanem megértést és elismerést követel a klasszikustól eltérő művészet számára. Goethe ebben a pamfletjében számol le a szép művészetek elgondolásával, magyarul leginkább a Szépművészeti Múzeum nevéből ismerjük máig, és alkalmazza a magyarra később képzőművészetnek fordított bildende kunst kifejezést. Ez magyarban is idegen nyelvben sokszor gondot okoz, mintha képzőművészet csak az lenne, ami képet csinál. A képzőművészet nem képalkotó, hanem alkotó művészetet jelent a bilden szó eredeti értelmében. Így ír Goethe. A művészet már jóval azelőtt alkotó vagy képező művészet volt, mielőtt szép élet volna, és mégis igaz, nagy művészet, sőt gyakran igazibb és nagyobb, mint a szép maga. Goethe műve az eredetiségnek, az alkotó géniusz természetes alkotó erejének dicsőítése. A Strasburgi torony hatalmas emlékmű, olyan, amilyent Goethe által a tervezőnek vélt alkotója Erwin von Steinbach mester érdemel, de ugyanakkor nemzeti emlék is a német géniuszé. Az ideális gotikus épület problémáját a romantikus zsenikultusz tűzte napirendre. Az építészfestő Carl Friedrich Schinkelt ez a kérdés többször is foglalkoztatta. 1814-15-ben kidolgozta a német szabadságvágy és egységtörekvés szimbólumaként felfogott szabadságdóm tervét. A napóleoni háborúk után és a francia császári reprezentáció antik formanyelvével szemben tudatosan fordult a középkori formákhoz és a természet erőivel dacoló épület víziójához. Schinkel a tervezett épületnek hármas jelentést kívánt adni, a vallásos emlékét, a történetiét, és végül a német egységét. Ez utóbbi célkitűzése azon a tapasztalaton alapul, hogy olyan nagy építészeti feladatok, mint a katedrálisok felépítése, csak is tartós és hosszas szövetkezéssel, tehát egy nép politikai szövetségével valósíthatók meg. Így tervezett. Eleven emlék a nép között, mivel már ennek építése révén is olyan valaminek alapjait kell lerakni a népben, ami tovább él és gyümölcsözik. Schinkel legalább másfél évszázadra becsülte a német állam eszmei központjaként elképzelt szabadságdom megvalósításához szükséges időt. Schinkel fantasztikus terve terv maradt. De a középkorban elkezdett és félbehagyott kölni dóm befejezésének története jól mutatja, hogy a gyakorlatban miként érvényesült az emlék kozmikus értelmezése és a nemzeti politikai szimbolika. Az eredeti tervek szerinti kiépítés alapkőletételének 1842-es ünnepélye az egységes német nemzet törekvésének nagy, az 1848-as forradalmakat megelőző manifestációjára adott alkalmat. A kölni dóm utóbb 1880-ig tartó befejezése során egyszerre vált az egységes német állam reprezentációjának példájává, illetve a porosz császári birodalomban és a katolikus egyházzal kitört Kulturkampf legfontosabb tűzfészkévé. A 19. század közepéig a gotika testesítette meg a klasszika egyetemes érvényével szemben megfogalmazódó nemzeti gondolatot. Németek, franciák, angolok versengtek egymással abban, melyikük büszkélkedhet azzal, hogy az ő földjén született a stílus, mindaddig, amíg a kutatás egyértelműen nem tisztázta, hogy az építészeti gotika Párizs környékén alakult ki a 12. század közepetáján. Amióta a művészettörténetben általánosan elfogadottá vált az az alapelv, hogy minden művészetet a maga értékrendje szerint kell megítélnünk, minden emlék a művészet általános történelmére vonatkozik. Ezt ahhoz hasonló módon képzelhetjük el, ahogyan a világirodalom fogalma ugyancsak egyesíti magában a különféle nemzetek és anyanyelvi kultúrák alkotásait. Emlékszavunk, amelyet a művészettörténészek minden különösen megfontolás nélkül szakkifejezésként használnak, sokféle nyelvi közegben, sokszor egészen a triviális szférában is, nagyon sokfélét jelenthet. Szóhasználatunk különösségére gyakran akkor ébredünk rá, ha magyarul írt szövegeink idegen nyelvű fordításaival szembesülünk. Különbséget kell tennünk memória és monumentum között, hogy csak a latin változatokat használjam. Az első fogalom az emlékezés lelki gondolkodási folyamatára utal, ahogyan Petőfitől ismerjük, boldog órák, szép emlékek éppen rózsafelhők úsztak át az égen. Míg az utóbbi folyamatot kiváltó tárgyat, utóbbi a folyamatot kiváltó tárgyat nevezi meg, mégpedig szándékosan állított tárgyat, ahogyan Gutenbergre emlékezve Vörös Marti mondja, nevednek méltó emlékjelt, akkoron áld a világ. Ez az emlékjel azóta kihalt a magyar nyelvből, hál' Istennek a német Denkmalnak a szó szerinti tükörfordítása. Emlékképek, álomlátások és víziók megörökítése nem ritka tárgya a művészetnek. Külön előadásban lehetne foglalkozni az ilyen típusú képekkel. Legyen itt kettő a 16. század elejéről. De legtöbbször a második értelemben vett emlékkel találkozunk. ez a kategória nevét is, mintáját is a megörökítés szándékával megalkotott tárgyról nyeri. Ide illik Horácius klasszikus mondata, exégi monumentére perennius, azaz érsznél maradandóbb emléket állítottam. A határjel, az emlékszobor, a síremlék olyan mesterséges tárgy, amelyet a figyelem felhívásának szándékával helyeznek el. Azt hinné az ember élő tilalomfa, ütve átaludná. Egy sekély halom. Tehát olyan mesterséges tárgy, amelyet a figyelem felhívásával szándékának helyeznek el többnyire éppen ott, ahol a múltban olyasmi történt, amire az utókornak itt és most emlékeznie kell. Ezt a figyelemfelkeltést jellegzetesen hordozza az ugyancsak közhelyszerűen ismert megszólító felirat, vándorálj meg Schwitthírül a spártaiaknak. Manapság az utcán járva, a tévét nézve, percenként részesülünk hasonló felszólításban, nyilván nem kevésbé figyelemre méltó közlések érdekében, de mivel a sűrű felszólítások nélkülözik, az üzenet mélyebb értelemben vett alkalmiságát, érzékenységünk is jelentősen csökkent a hangnem iránt. 5 perc múlva rendszert, azt se tudjuk, hogy láttunk-e valami nagyon fontos dolgot. Pedig ez nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az emlékművek, a monumentumok eleget tudjanak tenni az itt és most emlékeztetés feladatának, egyfajta sajátos kvalitással kell rendelkezniük, amit célszerű megkülönböztetnünk más minőségektől, például mesterségbeli kivitelezésük színvonalától. A művészettörténetben a kvalitás sokszor egyszerűen a mienséget jelenti a szó eredeti értelmében. A monumentalitásról van szó. Arról az igényről, hogy a mű megjelenése legyen elég nagyszerű ahhoz, hogy fenségét későbbi korok szemlélője is át tudja élni. Amíg egy személy, egy eszme megörökítésének szándéka érvényesül, töretlen a monumentalitás. A monumentalitásra nincs alkalmas magyar szó. Henschmann Imre a 19. század második felében, a magyar művészetet egyik megalapítójáról van szó, sikertelenül kísérletezett az emlékszerű jelző meghonosításával. Amikor a mindennapi nyelvben monumentális szoborról beszélünk, inkább lenyűgöző méreteire, mint esztétikai minőségére gondolunk. Műkritikusok kedvenc dicsérő fordulata, hogy egy-egy sikerült vázlat vagy kisplasztika falután nagy méretekért és tartós anyagért kiállt, pedig már Leon Battista Alberti szükségesnek tartotta, hogy figyelmeztessen, a festői teljesítmény nagysága nem a munka kolosszális méreteitől, hanem a jelenet alkalmas megkomponálásától függ. Ezért választottam ezt a képet, a 2,5 méter magas Konstantinus szoborfejtöredéket, a római Campidoglio terén, illetve a másikat, mint egy arasznyi magasságú kis Alberti által nagyra becsült festőtől, Masaccio-tól festett Oltár Predella részletet. Mindez arra világít rá, hogy a monumentalitás kvalitás fogalma is a művészet reneszánsz óta kialakult felfogásában gyökerezik. Olyan nagyszerűséget jelöl, amelynek egyetlen forrása a művészi lelemény. Kialakulásában szerepet játszottak kényszerű adottságok is, az egykori monumentumok ugyanis sokszor elpusztultak, és róluk az utókor gyakran csak kisméretű reprodukciók, például érmek, miniatúrák, rajzok alapján alkothatott fogalmat. Eféle kicsinyített ábrákon edződött az a modern esztétikai érzékenység, amely utóbb már egy-egy vázlatban előkészítő tanulmányon képes volt tetten érni a magasztos művészi gondolat születését. A monumentalitás esztétikai kvalitása éppen az emlékmű tényleges méreteitől, illetve a felállítás helyétől és alkalmától való függetlenedéséről, műalkotásként való önállósulásáról tanúskodik. A fényképeken, diapozitívakon, könyvekben vagy a szemünk előtt villogó képernyőkön itt is már nem számít a méret, az aprót felnagyítva, a nagyot lekicsinyítve állítjuk egymás mellé, hiszen inkább a monumentalitás, kevésbé a monumentum, inkább a művészi idea, kevésbé a tárgyi hordozó számít. Mindez nem jelenti azt, hogy a modern kor ne várta volna el a művészektől méretükben is, hatásukban is maradandónak szánt monumentális emlékek állítását. 1937-ben a Párizsi világkiállításon két nagy, A propagatív erőt a modern festészet eszközeivel kereső festmény volt látható. Abba Novák Vilmosnak a magyar-francia kapcsolatok történetét ábrázoló két pannója a magyar pavilonban, és Pablo Picasso Guernicája a köztársasági Spanyolország kiállításán. Mindkét mű azért született, hogy politikai tiltakozásra használja fel a világkiállítás nyilvánosságát. Picasso festmények témája az a csak néhány héttel korábban történt a II. Világháború borzalmait előlegező terrorbombázás, amelyet Franco tábornok parancsára a német légierő gépei követtek el a baszkföldi Guernica városa ellen. Az ugyancsak kormány megbízásra festett Abba Novák képek célja a tiltakozás volt, Magyarország lebecsülése és az ország megcsonkítása ellen. Az egyik pannó Magyarországot, mint a nyugati kultúra őrzőjét és a kereszténység védő pajzsát mutatja be, rajta a Hunyadi János hadait lelkesítő Kapisztrán János, és a déli harangszót idéző harangláb dominál. A másik nagy kép ugyancsak zenét idéz, a harangzúgással szemben a Berlioz és Liszt Ferenc által európai közkincsétet Rákóczi indulót. Picasso és Abba Novák egyaránt a monumentalitás igényével alkottak. A jó részt kor és alkalom szülte egyezéseken túl, a két festmény iskola példája lehetne a stílusok ellentétének is. Az ilyen, az összehasonlításból nyert ellentét párokra épített klasszikus elemző módszert a stílustörténet nagymestere Heinrich Wölfflin honosította meg a művészettörténetben a múlt század végén, a század első felében. Bocsánat, a 19. század végén, 20. század első felében. Az ő fokozatos, a művészi látásmód alapelemeitől, az egész struktúra elveiig haladó szempontjai közül itt csupán a kompozíció kvalitását érintő megfigyeléseket érdemes használnunk. Picasso Guernicán olyan képi elemeket használt, amelyeket már korábbi munkáin is az ártatlanság és a brutalitás személyesen értelmezett szimbólumaiként értelmezett. Ezeket a formákat itt zárt geometrikus rendben foglalja össze, olyanban akár a hasonló élethalál küzdelmek görög timpanon kompozíciói. A Guernica zsúfolt képmezeje egyben szorongató, óvó helybelső is, vergődőkkel és halottakkal. És ennek borzalmára a lámpást hozó nőalak világít rá, akár az elvarázsolt lovászt felfedező szolgáló a 16. századi Hans Baldung Green fametszetén, amely más ismert elemekkel együtt talán Picasso forrásaként is szolgált. Picasso kompozícióját nem csak az egység jellemzi, hanem figuráinak formai torzításai és a szemlélőtől, az értelmezőtől sok erőfeszítést követő szubjektív jelentésével ellentétben egyfajta klasszikus jelleg is. Abba Novák pannói egészen más szellemben fogantak. Stílusukra nem a formai zártságra való törekvés, hanem nyitott, mondhatni bővíthetőséget sugalló formaképzés jellemző. A képmezőket jól felismerhető, kompozicionálisan fontos és hosszas olvasást igénylő feliratok tagolják. E képek ugyanis, mint egy érvelni próbálnak egy történelmi igazságszolgáltatás jogosultsága mellett. A festett jelenetek ezt a nyelvi argumentációt vannak hivatva illusztrálni, nehéz számot adni arról, hogy mennyi szövegről és kísérő ábráról van itt szó, egymásra tolulnak, végeérhetetlen láncolatot alkotnak, mint egy felsorolásszerű, ám izgatott történelmi érvelésben. Sorozatuk nyitott, mintha arra utalna, hogy az érveket még hosszan lehetne sorolni. A pannók vezérmotívumaival való kapcsolatuk sem formai, sem térbeli, hanem nyelvi logikai. Míg Picassonál maga a kompozíció a művészet formai hagyományában gyökerezik, addig Abba Nováknál a történetírásé a főszerep, a képalkotó művészet pedig csupán a történeti tézisek illusztrálására vállalkozik. És itt véget is ér a Wölfflini elemzés lehetősége. A két mű közötti különbségek nyilvánvalóan kívül esnek a képzőművészet körén. Közvetlenül a II. Világháború után, 1948-ban Abbé Warburg tanítványa Fritz Saxl egy a művészettörténet tudomány létjogosultságáról tartott előadásában éppen a Guernica példájára hivatkozott, amikor a tradíció ápolásának haszna mellett érvelt. Picassónak a képhagyományt kreatívan kiaknázó, továbbfejlesztő művészi eljárását szembeállította azzal a radikális attitűddel, amely a régiség minden kultuszát s vele a művészettörténetet is elvetette. ifjú korában, amikor Picasso maga is nyilatkozott így. E tekintetben a legkevesebben azonban a futurista festők 1910-es kiáltványa fogalmazott, idézem. Elvégre az ócska képek restaurátoraival, el a hullaimádásban idült érzelmes régészekkel, el a készséges kerítőkkel, a kritikusokkal, el a közvényes akadémiákkal, a tudatlan és részeges professzorokkal. Az azóta eltelt évtizedek művészi fejleményei is azt igazolják, hogy a kérdés ma is aktuális. Ez az előadás is érveket keres abban a vitában, amelyet napjainkban Hans Belting újított fel, aki igencsak provokatív címmel Vége a művészettörténetnek, vagy Vége a művészettörténetnek? Nagy hatású vitairatot írt. Eddig az emlékekről a szó eredeti értelmében, mint a jövőnek szánt alkotásokról volt szó. Ez nyilvánvalóan a művészet története tartozik, függetlenül attól, hogy létrejöttében inkább művészeten kívüli okok, például a vallásos hit, a hatalmi reprezentáció, a halott kultusz igényei játszottak-e szerepet, vagy a kifejezett művészi szándék. A művészet történet azonban emléknek tekinti a múlt örökségének olyan darabjait is, amelyek véletlenszerű megőrzésüknek köszönhetik fennmaradásukat. A legtöbb nyelvben az emlékszó nem enged meg efféle különbségtételt, magyarul legalábbis nyelvileg határozottan megkülönböztethetjük az emlékművet a műemléktől. Bár az utóbbi kifejezést inkább az ingatlan épített emlékekre gondolva, ennyiben jogi kategóriaként is használjuk, így nevezhetnénk azokat a régiségeket is, amelyek értékes ingóságokként múzeumokba valók. Ezek a tárgyak elvben mind véletlenszerűen megőrzött maradványok, és minél régebbi korokból valók, annál becsesebbek. Különféle tanúságokat hordoznak a múltról, régi emberekről, életmódjukról, szokásaikról. Amikor műalkotásként szemléljük őket, abból indulunk ki, hogy az újkori eszközkészítőt vagy a középkori fazekast is hasonló szempontok vezették, mint az újkori gyűjtőt. Az ilyen maradványok fennmaradásuk módjában hasonlóak az erekjékhez, amelyeknek eredeti elnevezése, a latin relikvia is maradványt jelent. Szentek testjének, csontjainak részeit, az általuk használt, megérintett tárgyakat, alig érthető, miért emlegetnek manapság emléktárgy vagy jelvények helyett relikviákat. Holott, mint például a futballcsapatok esetében többnyire nem maradványokról van szó, mintha bizony erekjét szándékosan is csinálhatnánk, vagy fogyasztási célból sokszorosíthatnánk. Nem ez az egyetlen eset, hogy a művészet történész nem ugyanúgy vélekedik az emlékről, mint a közvélemény vagy a politikusok. Ilyen véleménykülönbségek álltak a 2000. millenniumi év előtt a Szent Koronának az Országházba való átviteléről folyt viták középpontjában is. Vajon erekje-e a korona, amelyet ki kell szabadítani az élettelen múzeum poros unalmából, vissza kell helyezni a magyar államiság szimbolikus, szakrális terének középpontjába, hogy érvényesülhessen az a misztikus erő, amellyel képes, mint egy maga köré gyűjteni a nemzetet, vagy inkább műtárgy, történeti és ötvös művészeti emlék. Vajon azzal, hogy rámutatunk a korona keletkezésének bonyolult történetére, számba vesszük a vele kapcsolatos egykori vélekedéseket, és elkülönítjük az utóbb rárakódott, a későbbi generációk sajátos szükségletei diktálta képzetektől, például a nemzeti gondolat történeti változataitól, vagy azzal, hogy meglehetősen határozott művészet és eszmetörténeti helyére illesztjük a koronát, korlátozzuk-e vallási vagy alkotmányos tiszteletét is, ahogyan ezt a Szent Koronatan jogtörténeti értelmezése is sugallják. Úgy gondolom, hogy a válasz erre nem. A kritikai történeti szemlélet legfeljebb az zárja ki, hogy Szent István erekjének tekintsük, vagyis hogy eredetét a korai történelem mitikus ősködébe burkoljuk, és hogy belőle belé kódolt, már ez az informatik kifejezés is anakronisztikus, a jövőre vonatkozó misztikus üzeneteket olvassunk ki. A Szent Korona nem emlékmű, amelyet eleve a jövőre való tekintettel emeltek. Ilyen képzeteket csak utóbb, különböző elemeinek későbbi összeszerelése, és e tárgynak a Szent Istvántól eredő koronával való azonosítása után kezdtek hozzáfűzni. Hasonló módon vált történeti emlékké, már a középkorban az a székesfehérvári miseruha, amelyet koronázási palástá alakítottak át. Nyilvánvaló, hogy megbecsülését a ráhímzett feliratnak és Szent István felirattal megnevezett képének köszönhette. Akkor járunk el helyesen, ha a tárgyakat történelmi, fizikai és szellemi sorsukkal együtt, a róluk megszerezhető pozitív tényismeret és a rájuk vonatkozó elképzelések történelmi váltakozásaival egyetemben tekintjük és értékeljük. Ennyiben a Szent Korona nem időtlen erekje és nem történeti maradvány, hanem a szó legkomplexebb értelmében vett történelmi emlék, amely emlékezésre, egész történelmünk számbavételének feladatára szólít fel bennünket. Lehet-e szándékosan műemléket létesíteni? A spontán hagyományozás fenti értelmezése szerint biztosan nem. A régi maradványoknak műalkotásként, azaz megőrzendő műemlékként való elismerése nem nélkülözheti a tudatosságot, és mindenképpen ízlésünknek, aktuális művészeti tájékozódásunknak megfelelő ítéleten alapul. Mindenkor a maga alkotásaival és a régiek emlékeivel együtt rendezi be a maga művészeti világát, amelyben a régiek nem csak együtt élnek az újakkal, hanem idomulnak is hozzájuk. A 19. század végéig az volt a szokás, hogy a leromlott állapotú vagy sokszor átalakított műemlékeket restaurálták, vagyis az éppen legjobbnak elismert ízlés szerint az aktuális jelen számára éppen hitelesnek tetsző módon állították helyre. A jelen ízlésének ezt a múltba vetítését nevezzük historizmusnak. Ez egyfajta szerepjátszásnak is tekinthető, bizonyára nem véletlen, hogy az egyik mintaképe a múltat idéző színpadi díszletezés. A historizálás Európa szerte uralkodott a 19. század nagy építészeti vállalkozásain, műemlékek megújításán és az új alkotások hagyományos formákba öltöztetésén egyaránt. Míg 1900 táján be nem következett a szakítás ezzel a gyakorlattal, konzerválni, nem restaurálni hangzott parancsolóan az új jelszó. A műem, úgy, mint ahogyan ismerjük a filmből, nem lenyelni, rágni. A műemlékvédelem 20. századi irányelve ez párhuzamosan azzal a követeléssel, hogy a művészet a jelenkor megjelenítésére és ne történelmi állarcos bálok rendezésére törekedjék. Könnyebb volt ezt a parancsot megfogalmazni, mint érvényét meghatározni. Ma már tudjuk, hogy egy tárgy megtisztítása, egy festmény eredeti koloritjának, világosságának helyreállítása is felveti azt a kérdést, hogy hol van az eredeti határa, és hol kezdődnek a mi feltevéseink, a korunk ízléséhez igazodó változtatások. Egykor Rembrandt úgynevezett éjjeli őrjáratának megtisztítás utáni kivilágosodása keltett általános megdöbbenést, mostanában Michelangelónak a vatikáni Sixtus kápolna díszítő falképei, és Masaccio firenzei Brancacci kápolnájának freskói körül alakult ki hasonló vita. Mindig arról a gyanúról van szó, hát ha az eredeti egy részét is eltávolította a tisztítás. Ha régen rajzok és metszetreprodukciók, a 19. század végétől pedig fekete-fehér fényképek és nyomatai közvetítették a művészet kedvelőihez a művészetet, azt, aminek emlékei, a művészettörténet tárgyalja sorba rendezi, a 20. század végének új médiumai megváltoztatták a művészet befogadásának feltételeit. A színes fényképezés, a színes reprodukciók, filmek, videófelvételek olyan részleteket tettek láthatóvá, a világításnak és a színeknek olyan intenzitását ragyogtatták fel, amivel a helyszíni látvány, a nehezen megközelíthető, gyéren megvilágított művek bizony nehezen versenyezhetnek. Mindenek előtt a múzeumlátogatóknak és turistáknak nyújtandó látványosság kényszere diktálja azt is, hogy többnyire az emlékek jobban követhető, teljesebb alakját kínálják a látogatóknak, akik, mint mondani szokás, a pénzükért nem töredékeket és hiányos ócskaságokat kívánnak. Az, aki így szokott nyilatkozni, magát rendszerint adófizetőnek szokta nevezni. Ismét meg, ez a törekvés az utóbbi években Magyarországot is elérte. Ismét megjelent és nyomatékot kapott a romjaikban ránk maradt műemlékek kiépítésének elgondolása. A zsámbéki premontrai prépostság 13. századi templomának romját a 19. század végén csak konzerválták, Vagyis csak annyira állították helyre, hogy tovább ne pusztuljon. Noha mindig is eleve maradt az az igény, hogy a rajzban minden nehézség nélkül lehetséges rekonstrukciót meg is építsék, napjainkban ez a követelés ismét felerősödött, ami heves vitákat váltott ki. Annyira érvényesült ez a törekvés manapság, hogy itt a jobboldali képen a beszkennelésnél sikerült a déli falat északra tenni, úgyhogy már is zártabb állapotot láthattak. A 2000. évi milleniumi ünnepségekre épült újjá Mátyás király visegrádi palotájának díszudvara. Itt a töredékek alapján olyan elképzeléseket építettek meg, amelyeket a kutatók, például Lux Kálmán, a jobboldali rajznak a szerzője, eddig legfeljebb rajzban mertek megkockáztatni. A rekonstrukciók és a restaurálási műveletek körüli vitákban gyakran hangzik fel a hitelesség érve. Ugyanaz, amelyet sokszor emlegetnek a műkereskedelemben, becsüskörökben is. A hitelesség azonban csalóka dolog, és soha nem elégséges hivatkozás. Vélekedésen alapul, olyan ítéleten, amelyet mindenkori ízlésünk és ismereteink alapján alkotunk. Korábban Winckelmann vagy Goethe példáján is azt láttuk, hogy az hiteles, amit annak fogadunk el. Jókat tudunk derülni azon, hogy régebbi korokban mi mindent fogadtak el hitelesnek, és bizonyára utódainkat is szórakoztatni fogják az általunk ilyennek tekintett dolgok. Azonban legbölcsebb az idő, amint ennek a témának legkitűnőbb magyar szerzője, Szilágyi János György egy könyvcímével is figyelmeztet rá. A művészeti emlék ideális formája az eredeti, a megismételhetetlen egyedi alkotás. Egyedül ebben ismerhetjük fel tévedhetetlenül a múltbeli alkotó kezenyomát, az anyagot formáló gondolkodásának lenyomatát. Különösen akkor, ha nem feledjük, hogy a mi pillantásunkat is sok ezer év egymásra rakódó tapasztalata befolyásolja. Eredeti formájukban kell tehát megőriznünk az emlékeket, miközben fel kell dolgoznunk azt is, ami az egykori eredetük és a mi mai jelenünk között történt. Ezzel együtt, a mi tudásunkkal együtt kell továbbadnunk a későbbi értelmezőknek, csak így felelhetünk meg minden történettudomány alapvető parancsának. A művészettörténet számára ez a parancs annyiban sajátos, hogy megismerése tárgyának, a művészetnek magának a létmódja, az örökítés és továbbörökítés. Az emlék tehát örökség, amellyel kapcsolatban kétféle feladatunk van. Értelmeznünk kell a ma, és őriznünk a jövő számára. A művészettörténész, ha komolyan veszi feladatát, egyik feladattól sem szabadulhat. Mindkettő kultúránk elevenségének feltétele, új értelmezések kialakítására nyilván utódaink is igényt tartanak majd. De erre a lehetőséget az örökség hűséges kezelésével nekünk kell biztosítani. Ha életként értelmezzük a művészetet, akkor talán nem tűnik önkényesnek, ha rá is vonatkoztatjuk feladataink leírására azt, amit az eszmélet szép soraiban József Attila fogalmazott meg, mint találtárgyat, visszaadja bármikor, ezért őrzi meg. Köszönöm türelmüket!